Köszönöm szépen. Hallatszom jól? Oké. Köszönöm szépen. Én helyet foglalnék. Remélem, hogy én látszom a virág mögül. Valóban egy picit megváltoztattam itt az első diára, rögtön a címdián már a címet, hogy konkretizáljam, hogy miről szeretnék néhány percben beszélni. Kapcsolódik ez az előadás tulajdonképpen az összes eddigihez, amit eddig hallottunk. Annyiban viszont más, hogy valóban egy konkrét dologról szeretnék egy adaptív rendszernek, vagy magát adaptív rendszernek nevező rendszer kipróbálásának a tapasztalatairól szeretnék beszélni. Néhány gondolatban, hát ez a sok helyről sokak által kritizált, bírált nemzeti köznevelési portálnak a tesztrendszere, amiről szeretnék beszélni, kifejezetten az adaptivitás tükrében, és néhány gondolatban ezzel kezdeném, hogy megfogalmazom azt, hogy mit is értünk adaptivitáson az oktatásban. Ehhez Nádasi Mária professzor asszony gondolatait hívnám segítségül, a neveléstudomány hazai képviselő közül talán ő az, aki a leginkább összekapcsolható az adaptivitással, az adaptív pedagógiával. Professzor asszony néhány héttel ezelőtt tartott éppen Egerben egy nagyon érdekes előadást, és hát néhány gondolatot onnan kértem kölcsön tőle. Én nagyon kedvelem ezt a definíciót, amit ő fogalmazott meg az adaptivitással kapcsolatosan. Azt lehet itt olvasni a második pontban, hogy az adaptivitás az egyéni sajátosságokra tekintettel lévő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében megvalósuló egységes oktatást jelenti. Professzor asszony előadásában olyan kulcsszavakról hallottunk, mint nyílt és zárt oktatás, egyéni sajátosságok, illetve differenciálás. Hát néhányat ezekről. Ugye a magyar, és nem csak a magyar nemzetközi közoktatásban is, tehát a közoktatás porondján jellemző a zárt oktatás. A zártságát az jelenti az oktatásnak, hogy kötött a tanterv, kötött Magyarországon nyilván kerettantervek, az, hogy mit kell tanítani, azt, hogy hogyan, teljesen hétköznapi, teljesen természetes a frontális módszer, kiáll a katedrára, a tanár is úgy tanít. Ezzel szemben a nyílt oktatása a professzor asszony gondolatai szerint sokkal inkább a tanulót és a tanárt együttesen helyezi a középpontba. Hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy fontos különbség a differenciálás, ugye, mint kapcsolódó fogalom és az adaptivitás között, hogy míg a differenciálás az kifejezetten az egyénekre koncentrál, az adaptivitás az egyénekre, mint egy társas közegnek, a társas lényre koncentráló fogalom. Ami egy nagyon érdekes, de nagyon fontos gondolat professzor asszony előadásából, hogy az adaptivitást nem lehet bevezetni, tehát hiába dönteni el az aktuális kormányzat, vagy az aktuális törvényhozás azt, hogy már pedig holnaptól minden iskolában adaptív módon kell, adaptív pedagógiai eszközökkel kell oktatni, hát ez természetesen kivitelezhetetlen lenne. Ami viszont szintén egy fontos dolog professzor asszony gondolataiban, hogy igazából, ha leszámol az ember az eddigi, a zárt oktatást követő módszereivel, igazából nem feltétlenül jelent az adaptivitás bevezetése több munkát, inkább más jellegű munkát kíván ez, vagy igényel. Mert ahhoz, hogy eldönthesse valaki, hogy leszámol azzal az életérzéssel, amit az zárt oktatás jelentett neki. Néhány gondolatot fölírtam, hogy mi pontosan mi az, aminek meg kell történni az emberben ahhoz, hogy adaptív pedagógiai módszereket követhessen. A probléma mindösszesen az, hogy a magyar közoktatási rendszer ehhez sajnos nagyon rugalmatlan. Tehát ezt már csak ezért sem biztos, hogy be tudjuk vezetni, biztos, hogy nem tudjuk bevezetni. Azt a módszert, amelyet professzor asszony gondolatai képviselnek, abban a formában gyakorlatilag ma biztosan nem lehet bevezetni a közoktatásban. Hát akkor mit lehet tenni? Keressünk olyan lehetőségeket, amelyek átmenetet biztosítanak a zárt és a nyílt oktatás között. És akkor ehhez kapcsolódóan szeretném most már akkor a Nemzeti Köznevelési Portált, mint egy bizonyos lehetséges eszközt, illetve annak a kipróbálásának a tapasztalatait bemutatni. De tulajdonképpen az összes adaptív tanulási környezettől azt várjuk, hogy mivel számítógépes környezetben egy tanuló aktuális képesség szintje, aktuális kompetencia szintje, aktuális tudás szintje gyakorlatilag up-to-date értékelhető. Tehát abban a pillanatban, amikor a tanuló egy ilyen diagnosztikai tesztet kitölt, azonnal tudhatjuk azt, hogy ő most az adott például témakör elsajátításában milyen szinten áll. És hát, hogyha azt mondjuk, hogy ugye az a feladatunk, hogy minden tanuló valahonnan indul, és mindenkinek valahová kell elérni, hogyha kellően sok egyéni tanulási útonat tudunk biztosítani, akkor ezzel gyakorlatilag, ha ügyesek vagyunk, akkor minden tanuló teljesen testre szabott megoldást tudunk biztosítani. Gyakorlatilag ennek további lehetőségei, előnyei az, hogy most már gyakorlatilag nyilván minden tanulási környezettől minimum követelmény az, hogy platform független legyen. Ez a BIOD modell szintén egy hívó szó most az elektronikus tanulási környezetekben, hozza mindenki a saját eszközét. Ezt egyébként az NKP, illetve az NKP tesztrendszere biztosítja is. Tehát kipróbáltuk gyakorlatilag a kísérletben résztvevő összes tanuló mindenfajta saját eszközön dolgozott. Tehát ezeknek a tanulóknak van saját használatú táblagépük, mindenki a saját okostelefonját is használta. Ilyen probléma nem volt a rendszerrel, tehát ezt mindenképpen megvalósítja a Nemzeti Köznevelési Portál, illetve ennek a tesztrendszere. Ami általánosságban gondot jelenthet, vagy veszélyeket okozhat, vagy veszélyeket jelenthet, hogy hogyan tudunk fenntartani, hogyan tudjuk fenntartani a tanulók motivációját, hiszen mégiscsak tanulnia kell, hiszen ha csak ismétlő feladatokat kap, akkor is dolgoznia kell, fenn kell tartanunk a motivációt, illetve ahhoz, hogy ezeket az egyéni tanulási útvonalakat kialakíthassuk, ehhez tudnunk kell, hogy pontosan hogyan tudja megmérni a szoftver azt, hogy mi lesz a következő lépés, mi az egyéni tanulási útvonalban a következő lépés, amelyre tovább kell az adott tanulónak mennie, és hát vajon valóban tudunk-e mindenki számára valódi egyedi tanulási út, vagy egyéni tanulási útvonalat biztosítani. Hát ehhez kapcsolódóan tehát akkor a kísérletről számolnék be. Azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy amikor a Nemzeti Köznevelési Portál tesztrendszerét mi kipróbálhattuk, akkor ez még nem egy átadott rendszer volt. Ugye magát az NKP-t azt október 20-án, 21-én mutatta be a Microsoft, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Mi júliustól kezdve elkezdhettünk dolgozni vele. Titoktartási nyilatkozatot kellett aláírnunk, illetve hát ha nem is beta tesztelők voltunk, azon már túlesett ez a rendszer, de mindenképpen ilyen berepülő pilótáknak érezhettük magunkat, hogy egy olyan rendszert használtunk, amit más még legalábbis olyan mélységben, mint mi, nem. El kellett döntenünk, hogy milyen tantárgyhoz szeretnénk kipróbálni ezt a rendszert. Hát a gyakorló iskolában pedagógusokkal egyeztetve gyorsan a matematika mellett döntöttünk. Sok óra van 7. évfolyamon ebből a tantárgyból, és hát végignézve az Office kísérleti tankönyveket úgy láttuk, hogy az a témakör, ami szeptemberben 7. osztályban matematika órán sorra kerül, az megfelelőnek tűnhet, a racionális számok témaköréről van szó. Úgyhogy a gyakorlóiskola 5-7. évfolyamos osztálynak a tanulóinak a bevonásával kezdtünk hozzá ennek a teszt adatbázisnak az elkészítéséhez, illetve a gyakorlóiskola 5 matematika szakos pedagógusának a közreműködésével. Jó döntésnek tűnt a matematika témaköre. Tulajdonképpen maga a tesztrendszer abban nem különösebben hoz újdonságokat a már megismert más elektronikus tanulási környezetektől, hogy milyen típusú tesztkérdéseket használtunk. Tehát a szokásos feleletválasztós, kiegészítős, párosítós feladatok itt is megtalálható. Ami újdonság, vagy ami más lehet, mint más rendszerekben, kifejezetten ennek az egyéni tanulási útvonalaknak a kialakításának a lehetősége. Azt szeretném hozzátenni, hogy amikor kipróbálhattuk mi ezt a rendszert, vagy kipróbáltuk ebben a kísérletben, akkor az NKP-ban az azóta már bevezetett adaptív tesztmotor még nem működött. Ezt később vezették be, tehát most már van saját adaptív tesztmotorja is a rendszernek. Akkor, amikor mi használtuk, akkor ezt még nem tudtuk használni, tehát akkor még nem volt elérhető ez a szolgáltatás. Úgyhogy ügyeskednünk kellett. Hát ezeket a feladatokat az NKP-ban 3 fajta nehézségi fokba sorolhatjuk be. Könnyű, közepes és nehéz kérdésekként apostrofáltjuk a kérdéseket. Én azt gondolom, hogy ha felrúhatunk valamit a rendszernek, ezt okvetlenül fel kell rúnunk. Én azt gondolom, hogy ez kevés, tehát nem 3 félék a tanulók. A tanulók nyilván, hogyha egyéni tanulási útvonalat szeretnénk mindenki számára biztosítani, akkor nem jó az, ha 3 fele. Tudjuk őket csak becsoportosítani, vagy 3 halmazt hozhatunk a számukra létre. Én ezt mindenképpen a rendszernek egy jelenlegi hiányosságának szeretném, nem szeretném, kell, hogy meghatározzam. A teszt kérdéseket, teszt sorokká szervezhetjük, illetve nem csak szervezhetjük, szerveznünk is kell őket, ugyanis ahhoz, hogy egyéni tanulási útvonalakat alakíthassunk ki, teszt sorokat kell egymás után felfűznünk, és ezeknek a teszt soroknak a kitöltése, vagy az eredményessége döntheti el azt, hogy a tanulók milyen irányban, milyen következő nehézségű teszt sorokat tölthetnek ki. Mivel összesen három fajta csoportba sorolhatók a teszt kérdések, mi azt a megoldást választottuk, egy picit előrébb megyek, bocsánat, ide. Itt a második pontot nézzük, azt szeretném kérni, egy 5 szintű nehézségskálát hoztunk mi létre. Minden tesztsorba 12 lehetséges kérdés közül 6 kérdés sorsoltattunk az NKP-ból, vagy az NKP-ban. Az A szint, a legegyszerűbb szint, az gyakorlatilag csak egyszerű kérdéseket tartalmazott, majd ahogy haladtunk előre B, C, D, E szintre, egyre több nehezebb és egyre kevesebb könnyebb feladatot tettünk a tesztsorokba, de ezeket gyakorlatilag az NKP-nak a véletlenszám generátora segítségével választottuk ki. Minden esetre úgy tűnt, hogy mivel akkor még nem állt rendelkezésünkre az adaptív tesztmotor, tulajdonképpen ez viszonylag jól helyettesítette a nem létező eszközt még. Ami további problémát jelentett, és ez viszont sokkal, sokkal keményebb problémának tűnt, hogy ugyan jó ötletnek tűnt az, hogy matematika legyen a témakör, és hát ha a 7. osztályban racionális számokkal kell kezdenünk, akkor az legyen a tesztkérdésekben. A gyakorlóiskola pedagógusai több mint 1000 kérdésből álló adatbázist hoztak létre, papíron, illetve Word dokumentumon, ezt kellett nekünk feldolgoznunk az NKP-ban. Most egy eleinte ilyen mulatságosnak tűnő, később kiderült, hogy rettenetesen nagy problémával kellett szembesülnünk. Az NKP-ban a kérdésekben csak plain textet lehet elhelyezni, tehát gyakorlatilag az összes olyan törtet, tizedes törtet, végtelen ismétlődő szakaszos tizedes törtet, és minden egyéb olyan dolgot, ami egyébként matemellel, HTML-lel, vagy bármilyen más jelölőnyelvvel leírható, vagy latek forrással definiálható lenne, nekünk képként kellett reprezentálnunk mindegyiket egyesével. Hát ez érezhető, nyilván a racionális számok téma körében előfordul, hogy vannak törtek, gyakorlatilag az összes kérdés csak erről szólt. Úgyhogy ez igen megbonyolította az életünket, és akkor itt egy picit visszagondolva a legelső dián látottra, hogy nem több munka ez, csak más, hát az az igazság, hogy ez sokkal több munka. Tehát ez irgalmatlanul nagy feladat volt, nem is végeztünk mindegyik kérdéssel, tehát nem tudtuk mind az 1000 kérdést az adatbázisban feldolgoznunk, egy 360 kérdésig jutottunk, de abból azért elég jó teszt sorokat tudtunk összeállítani, elég sok elágazással, tehát egész jó gráf alakult ki ezekből. Tulajdonképpen elvárunk minden mai webes környezetben készült alkalmazással kapcsolatosan minimális követelményeket, például legyen responszív. Hát nyilván bármilyen eszközön megtekintheti a tanuló a felületet, és akkor várjuk a felülettől azt, hogy legyen responszív. A responszivitás nekünk most itt inkább kárunkra vált, mint előnyünkre vagy hasznunkra, mert azon kívül, hogy minden képet kép, vagy minden törtet képként kellett reprezentálnunk, ráadásul pixelre azonos méretűnek kellett ezeknek a képeknek lennie, mert a responszivitás miatt hát látszik itt ezen a screenshoton is, hogy elég eltérő méretűek lehettek, vagy lettek ezek a számok, ami esztétikailag nem biztos, hogy megállja a helyét, a tanuló meg ezt észreveszi nyilván, hogy jaj, de érdekes, hogy miért kisebb az a 9,6, mint mondjuk fölötte a 9,996, de 10,000. Úgyhogy ezzel sajnos meggyúlt a bajunk, de hát azért nem adtuk fel, megpróbálkoztunk a feladattal. A teszt maga sajnos elég rövid ideig tudott aktív lenni, mint egy 3 hetünk volt összesen arra, hogy valóban éles körülmények között kipróbáljuk. Mi a fejlesztők kaptunk hozzáférést még azelőtt, hogy publikálták volna magát a rendszer, de 120 tanuló esetében ezt nem láttuk célszerűnek, hogy mind a 120 tanuló szülői engedélyt, titoktartási nyilatkozatot töltsünk ki, stb. Tehát gyakorlatilag onnantól tudtuk csak használni a rendszert, amikor azt átadták hivatalosan október 20-ától. Hát szeptember elején elkezdődött a tanév, és ezzel a témakörrel kezdtek a tanulók. Ezt nem gondoltuk át kellően, meg hát abban bíztunk, hogy hamarabb hozzá fog majd férni minden tanuló a rendszerhez. Úgyhogy gyakorlatilag már el tudták kezdeni kipróbálni a racionális számok tesztjét oktató tesztsorunkat, addigra be is fejezték ezt a témakört. Tehát nagyjából pont a témazáró dolgozat környékére jutottunk oda, hogy akkor kipróbálták a tanulók. De azért, hogy mondjak pozitívumot is, mert azért lehet pozitívumot mondani, azt mondhatjuk, hogy maga a felület, tehát a frontend, a felhasználói felület az jól sikerült. Semmilyen gondot nem jelentett a tanulóknak, nem kellett magyarázni, hogy hogyan kell használni. Nyilván hozzátartozik ehhez az is, hogy ezek a tanulók ezek rendelkeznek egyébként talán magasabb IKT kompetenciákkal is, mint a 7. osztályos tanulók. Ezek a tanulók ezek évek óta saját tabletet használnak, gyakorlatilag az óráik majdnem mindegyikén. Nem, semmilyen problémát nem okozott ez az ő számukra, könnyen, tényleg teljesen könnyen használható felület volt. És egyébként nem különösebben, ahogy mutattam itt az előző diákon, nem sikerült mindent nagyon esztétikusra elkészítenünk, de ettől függetlenül úgy látszott, hogy a gyerekeket érdekli az újdonság, tehát szívesen használták ez alatt a 3 hét alatt. Sajnos igazán jó diagnosztikai méréseket nem tudtunk végezni, tehát ami most következne, hogy milyen eredményekről tudok beszámolni, hát azt el kell napolnunk egy pár hónappal későbbre. A rendszer, hogy a teszt adatbázisunk készen van, tehát 2016. szeptemberétől ezt minden további nélkül kipróbáljuk is ki, és akarjuk majd próbálni feltétlenül az egyébként elkészült feladatokat. De azt azért mindenképpen sikerült ez alatt a 3 hét alatt is leszűrnünk, hogy nem csak olyan szempontból nem jó ez, hogy könnyű, közepes és nehéz feladatokat választhatunk nehézségként, mert hogy ennél azért színesebbek a gyerekek, hanem azt tapasztaltuk, hogy valamivel kevesebb, mint a feladatok 20%-a. Tehát hogy a feladatok 1/5-nél a tanár téved. Nem olyan nehézségű a feladat, mint amilyennek ő gondolja. Legalábbis a tanulók nem úgy oldják meg, ahogyan azt várjuk. Egy könnyű feladattól azt várnánk, hogy mindenki megoldja, Egy nehéz tömeg az, hogy nyilván majd csak a jobb tanulók, és nem. Nagyon sok esetben azt tapasztaltuk, hogy ez nem így van. Ami előnyként hozható fel, hogy ez egy nagyon jól átgondolt rendszer, tehát látszik, hogy sokat gondolkoztak a tervezésen, de ez sajnos egy picit néha visszájára is fordult. Nagyon sok a kattintás. Tehát akkor, amikor föl kell bármit töltenünk a rendszerbe, akkor nagyon sok indokolatlan kattintás. Egy konkrét példát mondanék, a feladatok megoszthatók, a tesztsorok megoszthatók bárkivel, egy regisztrált felhasználó bármikor részese lehet egy ilyen tesztadatsornak, föl is használhatja egyébként a saját tesztjeiben is, csak egy e-mail címet kell fölvinnünk ahhoz, hogy megoszthassuk bárkivel ezt az elkészült adatsort, viszont ezt az e-mail címet mind a 30 tanulónál meg kell adnunk, hogyha 30 tanulóval szeretnénk megosztani, és ezt egyenként. Tehát nincs például olyan import lehetőség, hogy egy CSV-t vagy egy Excel táblát feltölthetnénk egyben, amely tartalmaz azoknak a tanulóknak a nevét, vagy e-mail címét, regisztrációs e-mail címét, akik hozzáférhetnek ehhez a tesztsorhoz, és ezt kettőször kell megcsinálnunk, mert ahhoz, hogy egy tesztsort megoldhasson a tanuló, ahhoz először a teszt feladatot is engedélyeznünk kell a számára. Tehát mind a 30 tanulót kettőször kell egyenként fölvinni, ez bődületesen sok kattintást jelent. Nagyon jól átgondolt rendszer olyan szempontból az NKP, hogy minden objektumnál, a legutolsó média elemnél is van verziókövetés. Tehát ha megváltozik egy fájl, változtatunk rajta valamit, akkor az összes addig tárolt verzió az megmarad. De ez ugyanakkor sajnos nem csak lehetőség, hanem kötelesség is, vagy hát ilyen nehézség nekünk, hogy nem csak lehet, de kell is sajnos számolnunk ezzel. Nagyon jó metaadatozhatóak az objektumok, de mivel külön tárolja a rendszer, külön gyűjteményben tárolja a médiaelemeket, nehézséget jelent ez is. Úgyhogy hát összegzésként azt mondhatnám el, hogy a következő Networkshop konferencián mindenképpen szeretnék konkrétabb adatokat is mondani, hogy találtunk-e mérhető eredményeket, amely alátámasztja egy adaptív, szerű rendszernek a hatékonyságát. Én azt gondolom, hogy mindenképpen előnye ennek a rendszernek, hogy van. Ingyen van, használjuk, hogyha van. Azt szeretném azért leszögezni, hogy véleményem szerint ez nem valósítja meg az igazi adaptivitást. Ettől függetlenül lehet hatékony eszköze az oktatásunknak. Köszönöm szépen, és várunk mindenkit a júliusban egyetemmé váló Eszterházy Károly Főiskolán. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük mi is. Valószínűleg nem sokat vannak azok, akik az új köznevelési portálon kalandoztak mostanában, de azért jó, ha tudjuk, és ehhez kaptunk most egy kis motivációt, hogy új nemzeti portálunk van, ugye a Microsoft készítette lényegében, és teljesen egy új szemléletű módszertanilag is jól megalapozott anyag. A maga hibáival, hát hallottunk itt egy pár dolgot, én szerintem gondolom idővel ezek azért egyszerűsödnek, megoldódnak, úgyhogy nem tudom, van-e valakinek esetleg valamilyen kérdése? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.